Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Örülök, hogy az esti kiáltás imádság után szólhatok a kedves rádióhallgatókhoz, a gazdaság keresztény szemléletű elemzésével. A ma esti témánk a magyar családpolitika, válasz a világgazdasági kihívásokra. Azért választottam ezt a témát, mert a jelenlegi súlyos világgazdasági helyzetben egy kisméretű ország akkor tehet a legtöbbet az emberhez méltó jelenünkért és jövőnkért, ha minél inkább értékalapú, keresztény szemléletű, igazságos, családbarát, nemzeti gazdaságpolitikát folytat. Erről szeretnék ma beszélni az elmúlt másfél évtized tapasztalataival és az eredmények tükrében. A magyar családpolitika igyekszik az emberek számára emberi életet, felemelkedést biztosítani, szolgálni. Mindenkit figyelembe kell venni. A gyermekeket, ifjúságunk értékalapú nevelését, a család és otthonteremtés előmozdítását, a dolgozó korosztályok méltányos adóterhelését, az édesanyák és családok kiemelt támogatását, kedvezményrendszerét, a nyugdíj előtt lévő tapasztalt munkavállalók foglalkoztatásának biztosítását, a nyugdíjas korosztály méltó nyugdíjának, annak értékállandóságának biztosítását és részesítésüket a hazagyarapodásából. Rengeteg a feladat, sok eredményt is elértünk, és a jót folytatva van sok közös tennivalónk. Magunkra, egymásra és a jó családpolitikára együtt számíthatunk. Két fontos rövid megjegyzést szeretnék külön tenni, mivel ezeket ma nem elemzem részletesen, már többször érintettem korábban. Az egyik, hogy az 55-65 éves korosztályban, aki munkanélkülivé válik bármilyen okból, nehezen talál munkát, holott érett, tapasztalt és jól beilleszkedik. Sokat emlegetik ugye a nyugdíjak svájci indexálását is, kérem szépen ez Svájcban járható út, Magyarországon és a legtöbb európai országban nem. Tudnilik, a svájci indexáláshoz feltétlenül az kell, hogy tartósan, történelmi távlatban is nagyon alacsony infláció legyen, ez az egyik, és a másik, hogy legyen tartós, egyenletes reálbérnövekedés. Ha ez nincs, akkor nem működik. Kérném szépen, mi is a családpolitika? A magyar katolikus lexikon definíciója szerint a családra céltudatosan ható törvények és intézkedések összessége. A jó családpolitika törekszik biztosítani a feltételeket, hogy a család a feladatait a legjobban oldhassa meg. A családok terheit könnyíti azzal, hogy a jövedelem számításánál figyelembe veszik a gyermekek számát, hozzájárul a családpolitika a nevelési költségekhez, javítja a lakáskörülményeket és szociális szolgáltatásokat biztosít. Ennyi a lexikomból. Na most az jut eszünkbe, hogy figyelembe kell venni azt a szolgálatot, amelyet a család nyújt az államnak, társadalomnak. A sok gyermekes családok ne legyenek hátrányban a gyermektelenekkel és a házasságot nem kötő párokkal szemben. Jó feltételeket kell teremteni a család alapításához, gyarapodásához, a családok megtartó erejének támogatásához. Vagyis biztonságos, kiszámítható és fenntartható fejlődés legyen. Kérném szépen, a családpolitika a munkavállalás, a gyermekvállalás és az adópolitika ötvözésével szeretné elérni, hogy a családok jobb helyzetbe kerüljenek. A 30 év alatti édesanyák megkapták a személyi jövedelemadómentességet, és ez 2026-tól ugye félmillió kétgyermekes édesanya számára is elérhető, ők is SZIA mentessé válnak, és utána a számuk 2029-ig több lépcsőben nő. Magyarországon örvendetes tényként tenném hozzá, nagyon fontosnak tartom, hogy 2010-hez képest Magyarországon 31%-kal nőtt a házasságkötések száma, 29%-kal csökkent a válásoké, és 50%-kal csökkent az abortuszok száma. Hát ez igen jelentős és fontos tény, és főleg akkor, hogyha egy erkölcsi, szellemi értékek, családon összetartása a keresztény értékek alapján, ez előtérbe kerül a mindennapok gyakorlatában, a családok életében. Kérném szépen, a családpolitikai rendszert hogy lehetne összefoglalni az elmúlt másfél évtizedre vonatkozóan? Az egyik ugye, hogy a családok anyagi támogatása szükséges, és hát ugye az esélyemmentesség fokozatos bevezetése az édesanyák számára nagyon fontos tényező, a családi adókedvezmény, a csecsemőgondozási díj bevezetése. Ugye a következő nagy csoport ugye a gyermekek jóléte. Az óvodai ellátás, ingyenes közlekedés a 14 éven aluli gyermekeknek, ingyenes tankönyv minden általános és középiskolai tanulóknak, kedvezményes vagy ingyenes gyermekétkeztetés, Erzsébet táborok. Az ingyenes tankönyvhöz azt tenném hozzá, hogy szegény sorsú diákok sokan a középiskolai éveinkben is elkezdtünk már dolgozni, hogy nyaranta nyári diákmunkát vállalni egy hónapra, vagy július elejétől augusztus 20-ig, és akkor ebből vettük meg ugye a kinőtt tornacipőnk helyett az újat, és a tankönyveket, mert azok még nem voltak ingyenesek akkor. Ma ingyenesek az ifjúság számára. Tekintsük ezt nagy vívmánynak, és ifjúságunk pedig ösztönzésnek és feladatnak, hogy jól tanuljanak, és tanulásukkal, jövőre való szép felkészültségükkel vigyék előbbre családjukat és hazánk előrehaladásának biztosításával. A munka, a magánélet egyensúly nagyon fontos dolog. Az anyagiak nem minden, így a szabadidő, több szabadidő, pótszabadság a szülőknek, a GED és CSED extra bevezetése, ezek mind nagyon fontosak. A lakhatás és otthonteremtés támogatása Magyarországon nagyon előtérbe kerül. Magyarországon lehet a legkiszámíthatóbban, a legolcsóbban emberhez méltó új lakáshoz jutni, vagy éppen a régiekhez hozzájutni és azokat felújítani. Tehát a 18 év feletti fiatalok számára a 3%-os adó, ez alacsony infláció mellett jól működik, és a fiatalok lakásgondjának megoldásában nemzetközi elemzések, katolikus egyetemek, akadémiák és tudományos szervezetek szerint Magyarországon támogatják legjobban az ifjúságot a lakásszerzésben. A generációk közötti együttműködés is nagyon fontos, és az, hogy egy életmunkája után Magyarországon ugye a 13. havi nyugdíjat visszaadták, amelyet korábban 2010 előtt elvettek, és bevezetjük lassan 4 év alatt ugye a 14. havi nyugdíjat is, idén ugye az első ti részt folyósították. Na most ez nem mások rovására történik, hanem az állami költségvetésből és a befolyó adókból. Az adókról is már korábban beszéltünk, de most én hadd tegyem hozzá, hogy az egykulcsos személyjövedelemadórendszer és az ÁFA kétségtelenül magasabb mértéke, ez véleményem szerint és sokak véleménye szerint egészséges folyamat és egészséges működés biztosít. Miért? Hiszen az ÁFA-n keresztül jobban be lehet szedni a szükséges adókat, egyszerűbb is, kapcsolódik minden vásárláshoz, és hát kérem szépen, a szerény jövedelműek nem vesznek luxuskocsit, ha a luxuskocsi sokszorosa, a többszöröse a havi jövedelmüknek, akkor, vagy netán éves jövedelmüknek, akkor ezen keresztül fizetik meg az adót, tehát az áruk-szolgáltatások magas adókulcsa azt szolgálja, hogy jobban beszedje a költségvetés egyszerűbben és ilyen értelemben igazságosabban a szükséges fogyasztási adót, áfát, hiszen gondoljuk meg, aki tízszer annyit fogyaszt, tízszer annyit fizet automatikusan. Tízszer annyi SZIA-t nem lehet kiróni vagy beszedni. Tehát én ezért tartom az SZIA viszonylag alacsony kulcsát és teljesítményre ösztönző voltát fontosnak, és a forgalmi jellegű adókból beszedni, amire az állam működéséhez szükség van, mert adóbevételre szükség van. Ugyanígy a bankok és multinacionálisoknak a külön adója az indokolja, hogy nem teljesítmény arányosan, hanem a fölött jutnak extra jövedelemhez. És ennek az extra jövedelemnek egy részét elvonja az állam, szintén jelentős tétel a családbarát kiadások finanszírozásában. Mielőtt egy kicsit belemennénk részletesebben a családtámogató intézkedésekbe, azt szeretném összefoglalni, hogy ennek a kifejtett rendszernek mik az előnyei és eredményei. 2010 óta 1 millióval nőtt a foglalkoztatottak száma, arányaiban az édesanyák körében volt a legnagyobb a növekedés. Hát ugye a részmunkaidős foglalkoztatás is ugye Nyugat-Európa több országában pozitív tapasztalatokkal járt, különösen Hollandiában, de másutt is, és jelenleg is az lenne a jó, hogyha az édesanyáknak, ha módjuk és szükségük van rá, akkor fordulhassanak ehhez a rendszerhez, hogy részmunkaidőben dolgozhassanak, hát például 4 órás részmunkaidő biztosítása révén, hogy ezeknek az aránya emelkedjen. És ugyanakkor a család, a magánélet, a család ellátásának is kellő időt tudjanak szentelni. A magyar bruttó hazai termék értékének körülbelül 5%-át fordítjuk a családtuk támogatására. Kérném szépen, ennél magasabb arány kellene, de ez arányában is az Európai Uniós átlag felett van. Tehát legalább az arányt tekintve nem vagyunk lemaradva. Kiemelkedően fontos, hogy 100-ból 92 család él saját tulajdonú otthonában, házban vagy lakásban. Nőtt a házasságban született gyermekek aránya, ami a család biztonsága szempontjából fontos. Növekszik a gyermekvállalási és házasodási hajlandóság. Igen ám, de sajnos még mindig többen halnak meg, mint ahányan születnek. Ez sajnos európai általános jelenség, és Magyarországon is ugye 38-40 ezer többen halnak meg évente, mint ahányan születnek, tehát a népesség jelenleg is csökken. A szegénységi ráta a felére csökkent a gyermekes családokban, de ezt folytatni kell. Ez egyébként egy nagy vívmány, európai összehasonlításban is igen jól állunk ebben. Na most kérem szépen, ugye a 2010-es évtizedben nagyon sok pozitív fejlemény és új intézkedések történtek. Ugye a rezsicsökkentés, amely azóta is működik, első házasoknak az adókedvezményét bevezették, aztán ugye az otthonteremtési kedvezmény 2016-tól indult meg, 2018 óta még inkább kibontakozott, ugye az a rövidítve közismert nevén a csok és a falusi csok révén. Az SZIA-mentesség ugye a CSED-re és a GYED-re, tehát a csecsemőgondozási díjra és a gyermekgondozási díjra, ez is igen fontos fejlemény, és Európában Magyarország etéren is élen jár. A 13.-14. havi nyugdíjat említettem. A közszolgálati dolgozók otthon támogatásának beindítása szintén nagyon fontos terület, és nagyon fontos pozitív hatásokkal jár, és ehhez járul a bölcsődefejlesztési program, a bölcsődik száma néhány év alatt megduplázódott Magyarországon, ismét csak kiemelkedő eredménnyel európai összehasonlításban. És akkor ehhez járulnak még olyanok, amelyek segítik a fiatalokat a nyelvvizsga letételében, nyelvvizsga támogatás és a jogosítvány megszerzésének támogatása, ugye közismert nevén KRESZ támogatás. Tehát minél több dologra figyelünk oda, minél inkább előtérbe kerül a fiatalok támogatása, és ezzel párhuzamosan szükséges, hogy minden korosztály megtalálja a saját reménységét és a saját előrehaladását. Na most kérném szépen, a magyar családtámogatási rendszer, ahogy az eddigekből is láttuk, elég összetett, tehát pénzbeli ellátás, támogatás, adókedvezmények és más juttatások állnak előtérben. Kiemelném, hogy a szülési szabadság és a csecsemőgondozási díjnak a folyósítása nagyon fontos. Az édesanyák a gyermekük születésekor 24 hét szülési szabadság illeti meg. A CSED-re ugye csecsemőgondozási díjra az jogosult, aki a szülést megelőző két évben legalább 365 nap biztosítási jogviszonnyal rendelkezett. És a CSED összege a korábbi bruttóbér 100%-a. A CSED extra azt biztosítja, hogy a gyermek 90 napos kora után az édesanyja visszamehet dolgozni, és a CSED-et továbbra is kapja 70%-os mértékben. Hát ez ugye akkor működik jól, hogyha a családtagok megfelelően tudnak besegíteni. A CSED lejárta után a gyermekgondozási díj gyed a gyermek két éves koráig jár, ha a szülő a szülést megelőző két évben szintén ugye legalább 365 nap biztosítotti idővel rendelkezett. A gyed a korábbi jövedelem 70%-a, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 70%-a. Na és a felsőoktatási hallgatók szintén ugye a diplomás gyedben részesülnek, és bevezették a nagyszülői gyedet is. Ha a szülők dolgoznak, akkor a még nem nyugdíjas nagyszülő is igényelheti, ha megvan a 365 nap biztosítási idő. Tehát látjuk, igen széles körűek a kedvezmények. A családi pótlék 2025-ben 12.200 forint volt egy gyermekes kétszülős családban, 13.300 forint gyermekenként két gyermekeseknél, és 16.000 forint gyermekenként három vagy több gyermeknél mindegyik után. A családi adókedvezmények rendszere nagyon kiterjedt, számszerűen most nem részletezném, utána lehet keresni ugye a KSH adatokban. Az SZIA mentességek is ugye egyre inkább előtérbe kerülnek, a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák már 2020 óta életük végéig teljes SZIA mentességet élveznek. 2025. októberétől él a három gyermekes anyák teljes SZIA mentessége. 2026. januárjától pedig elindult a két gyermekes anyák SZIA mentességének bevezetése is. Első körben a 40 év alattiak váltak jogosulttá. Az otthonteremtés támogatása szintén igen fontos. A családok otthonteremtési kedvezménye, ugye ennek a rövidítése csak, 2016 óta működik igen sikeresen, és 2024-től pedig a rendszer megújult CSOK plusz néven. Na most ennek keretében ugye 15, 30 vagy 50 millió forint összegű kedvezményes lakáshitel igényelhető. A törlesztés kedvezményei itt is a gyermekek számához kötődnek. Az első gyermek megszületésekor egy év törlesztési moratórium, törlesztésfelfüggesztés jár. A második gyermek érkezésekor 10 millió forint tőketartozást elengednek, és a harmadik gyermek érkezésekor további 10 milliót engednek el. Összességében a 2024-es végleges adat az, hogy több mint 3300 milliárd forint jut évente a költségvetésből a családok támogatására, ami az egyik legmagasabb érték a fejlett országok, OECD országok között a bruttó hazai termékhez viszonyítva. Kérném szépen, a élve születések száma szintén pozitíven megnőtt, az Európai Unió tagállamaiban átlagosan több mint 13%-kal csökkent 2010-től 2023-ig, az 1000 fő 10-től 49 éves nőre jutó születések száma addig hazánkban közel 9%-kal nőtt. Ez azért igen számottemő eredmény. Hazánk a középmezőnyben helyezkedik el a szegénységi kockázattal érintett gyermekes családok arányában. Ez azt jelenti, hogy az ilyen szegénységi veszélyeztetettséggel érintett gyermekes családok aránya Magyarországon 6,9% és a magyar érték közel harmadával kisebb, mint az Európai Uniós átlag. Tehát a szegénység csökkentésének is nagyon fontos szerepe van. A váratlan pénzügyi kiadásokkal szembenézni igen nehéz mindig. A legnagyobb mértékű csökkenés Magyarországon figyelhető meg az egész Európai Unióban. Ez részben a családtámogatási rendszer, részben az állami pénzügyi támogatások nyújtása révén volt lehetséges. Az Európai Unióban 2010 után, 2023-ig vannak adatok, egyes országban 2024-ig, Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben azoknak a gyermekes családoknak az aránya, amelyek képtelenek megbirkózni egy váratlan pénzügyi kiadással. Azért ez is sok, úgyhogy ezt is szeretnénk tovább csökkenteni, stabilizálni, hogy a magyar családokban a gyermekek biztonságban nőhessenek fel. Említettem, hogy 100 családból 92 él saját tulajdonú otthonban, házban vagy lakásban. Na most a legnagyobb arányban az egész Európában, ez érdekes, de Romániában, Szlovákiában és Magyarországon haladja meg az érték a 90%-ot. Tehát Magyarországon a harmadik legmagasabb a saját tulajdonú otthonban élők aránya. Ez mobilitási kérdés is, kötődési kérdés is, de minden esetre Közép-Európában és térségünkben, ahogy láttuk, az emberek számára fontos a biztonság szempontjából, hogy saját tulajdonú otthont szerezzenek. A rezsiköltségek korlátozása szintén nagyon fontos feladat, és ennek a fenntartása. Európai Unió tagországaiban egyre többet kénytelenek költeni az emberek rezsire, míg Magyarországon a rezsicsökkentés immár sok évtizede biztosítja a kiszámíthatóságot, és hogy a rezsiköltségek ne szaladjanak el, ne tegyék lehetetlenni az emberhez méltó életet. Húsvét hetében vagyunk. A húsvét utáni vasárnapot Szent II. János Pál pápa az Isteni Irgalmasság vasárnapjává nyilvánította. A gyönyörű Isteni Irgalmasság képen Jézus szívéből sugárzik a fény. Vezessen mindnyájunkat az ő szentséges szívéhez. Az ő áldását, szeretetét, békéjét kérjük mindenki életére, családunkra, hazánkra, nemzetünkre és az egész világra. Ha Istennek gyermekei, a szűzanyának gyermekei vagyunk, akkor egymásnak testvérei. Így menjünk utunkon, Máriával, Jézushoz. Ezért mindig, most is, a vasárnap ünnepen is hozzáfordulunk, az ő pártfogását kérjük. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.